Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bagdi Emőke klinikai szakpszichológust, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Következő percekben stresszről, stresszkezelésről, párkapcsolati kérdésekről, párkapcsolati pszichológiáról, családról, és hát ennek folyamányaként miről másról, mint a boldogságról és a boldogságkeresés stációiról beszélgetünk majd. Kezdjük talán a stresszel, mert hogy most ismét napirendre került az iskolai stresszkezelés, vagy az iskolai relaxáció ügye és kérdése, ami már korábban 2-3 évvel ezelőtt is napirenden volt, és úgy is volt, hogy ez a nemzeti alaptantervbe majd integrálódik valamilyen formába. De azért nagyon érdekes talán arról is beszélni, hogy mit is jelent voltak éppen a stressz kisiskolások, 6-7 éves gyerekek vonatkozásában, mert azt gondolnánk, hogy hát ez olyan, amolyan felnőtt tünet együttes a stressz.
Először is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és örülök, hogy ezt a témát ilyen módon most műsorra tűzik. Beérett az idő, ezt tudom mondani. Igen, nekünk az, hogy milyen stresszben élünk, rossz stresszben élünk, ez már szinte száll igeként állandóan hangzik, újra hangzik, és közben tehetetlenül állunk, mit tehetünk saját egészségünk érdekében, hogy megelőzzük azokat a károsodásokat, amelyekről most már statisztikák tömege szól, hogy belebetegszünk az életünkbe, hogy a szív- és keringési zavarok, a daganatos betegségek, az addikciók, itt a drog is benne van, és a gyógyszerszedések tömege is, gondoljunk bele, és az alkoholizmus, és hát végül is aztán a depresszió, milyen magas arányban fordul elő a magyar népességben. És akkor szembe kell néznünk azzal végre már, hogy keresni kell azokat az utakat, amikkel egy kicsit ebből kiszabadíthatjuk magunkat. Nem Münchhausen-i módon, saját hajunknál fogva, hanem valami olyan rendszerbe foglaltan, hogy tisztelettel elfogadjuk, hogy mi most kollektíve mindannyian teszünk annak érdekében, hogy tanuljunk meg olyan önszabadító eszközöket, ami persze egyedül nem megy megtanulni valamit, hanem hogy legyen ennek egy elfogadottsága. Most induljunk ki a stresszből, hát állandóan úgy beszélünk a stresszről, mint az egyféle lenne, hogy valami olyan, ami ártalmas. De ha belegondolunk egy boldog pillanatunkba az életünkben, hát akkor is gyorsabban dobog a szívünk, akkor is van egy szimpatikus idegrendszeri izgalom.
Ez a pozitív stressz.
Hát ez a pozitív EU stressz, ugye az EU a görög szó összetétel szerint helyes jót jelent. Tehát vannak jó stresszek. Vajon ebben a stressz balanszban nem arra kellene törekedni, hogy csökkentsük a negatív, a káros stresszeket, és növeljük az EU stresszeket, a jó stresszeket. Tehát itt két oldalú az, amit tehetünk, magunk és egymás érdekében, és mivel általában egyedül nem megy, ezért csak egy példát mondok, amikor a északi sétálás például bevezetésre került, sokan kifejezetten kinevették ezeket.
Ez a Nordic Walking.
Nordic walking. Hát kinevették, hogy mit csinálnak ezek az emberek, magam is emlékszem rá, hogy volt egy ilyen élményem, hogy úgy rácsodálkoztam, és egy kicsit furcsáltam. Amit nem ismerünk, azt valahogy előbb elítéljük, eltávolítjuk, félünk tőle. Valahogy ezért azokat a segítő módszereket, amiket a tudomány szolgáló módon ajánl, visszautasítjuk, mert félünk, mi történik, miért nyúlnak bele a mi saját kicsi rendszerünkbe, örüljünk már, hogy élünk. Tehát van egy védekező és elutasító attitűd. Ez az új dolgokkal kapcsolatban megvan. De hogyha a stresszekre visszatérek, szeretném azt hangsúlyozni, hogy a stressz maga önmagában se jó, se rossz van az életünkben.
Nagyon tudjuk kiiktatni.
Hogy nem, hát de az, hogy mi lesz jó, hogy én mit ítélek meg jónak, hát a saját értékelő rendszeremtől függ. Van, ami másnak rossz. Az én értékelő rendszerem meg az, hogy ez nagyon jó. És ez az előzetes tapasztalatokon múlik. És ezért nagyon fontos, hogy olyan élményekkel töltsük meg a tárat, hogy úgy mondjam, hogy legyen sok pozitív viszonyítási alap is, hogy könnyebben tudjak bizalommal a másik ember iránt egy helyzetet például nem szorongással, félelemmel elfogadni, nyitottabb legyek. Tehát tulajdonképpen egy általános szemléletformálás is, mint egy feladatként ott van előttünk, hogy másként tanítsuk a gyerekeinket a saját magukhoz való viszonyra. És akkor hát tényleg szívesen rátérek arra, hogy ez teljesen jogos volt, amikor a Nemzeti Alaptanterv korábbi kialakult rendszerében Magam is, mint Hoffmann Rózsa által felkért résztvevő, közreműködő, különösképpen gyógytornász is voltam, hát szívesen foglalkoztam ugye a testnevelés területével, és úgy éreztem, na itt van a pillanat, már mióta szakembereket évtizedek óta tanítunk, különböző ilyen stresszkezelő módszerekre, aktív, progresszív relaxáció, mentális relaxáció, olyan életmódbeli jellegzetességek, amik mind pozitívak, és amik hoznak egy jobb állapotot. Na most van a pillanat, akkor vigyük be az iskolába. Gondoltam én elég naív módon. Most ugye egy dologgal nem számoltam, ezt teljesen személyes hibámnak tudom be, hogy az én lelkes naivitásom azzal találkozott, hogy az emberek nem tudják, miről van szó. És mi az első reakció? Elutasítás és félelem. És különösképpen, mikor elhangoztak bizonyos szavak, mint a meditáció. Ugye ez egy nagyon különös dolog, hogy milyen hozott és betöltött jelentéstartalom van a fejünk erről. Most, ha a meditációról mondjuk egy hívő embernek az a belső tudásanyaga úgy tudja, úgy érti, úgy véli, hogy ez valahogyan talán nem is a mi kultúránkból, vagy buddhista kultúrából keleti, okkult, és itt okkult. Én teljesen megértem ezeket a félelmeket.
És a relaxáció, az is, ahhoz is ilyen jelentéstartalmak tapadnak, mert ugye a relaxáció, éppen múltkorában olvastam, ugye francia jelentésű, vagy francia eredetű szó, és azt jelenti, hogy elengedni a rabot.
Persze, hogy ugye szabaddá válni, mert valamitől megszabadulni, és valamire szabaddá tenni magunkat. Mindazáltal, ahogy a köztudatba valahogy becsempésződik valami, és hogy elterjed. És a normaképző hatalom révén, ha az egyik ember azt mondja, a relaxációra, ez valami nagyon gyanús dolog, akkor a másik ember is csatlakozik, hogy tényleg, hát nem is tudom mi ez, na akkor utasítsuk el. És így lesz egy általános elutasítás belőle.
Mi a tapasztalat egyébként, hogy már a gyerekek is küzdenek stresszel? Hát gondolom, hogyha most a kisiskolásokról beszélünk, a úgymond felhőtlen, hát lehet, hogy valakinek nem felhőtlen, óvodás létből vagy óvodás évekből átkerül az iskolába, az iskolapadba beül, az már eleve lehet egy stresszes helyzet, vagy egy stresszes szituáció. És aztán sajnos az a tapasztalat, hogy már általános iskolában bejön egyfajta teljesítménykényszer, versenyezni kell egymással, egyfajta versenyistáló van. Hát tudom, hogy 9-10 éves gyerekek, mondjuk akik 8 osztályos gimnáziumba felvételiznek, komoly felvételit tesznek.
Annyira örülök, hogy ezt így behozta, ezt a gondolatot, hiszen mi egy nagyon különleges kultúrában élünk, ahol valóban a egyfelől a racionalitás nagyon nagy hangsúlyt kap az életünkben, hogy minden olyan materiális, racionális, tehát tulajdonképpen minden, ami az emocionális oldal, az meglehetősen háttérbe szorul, meg a teljesítményközpontúság. De engedje meg, hogy azt mondjam, amikor mondta, hogy felhőtlen óvodáskor, nem felhőtlen. Itt ülne egy óvodapedagógus barátom, van egy jó néhány barátom, szoros baráti kapcsolat is, óvodapedagógusok. Én olyan tapasztalatokat szereztem tőlük, ami megrendített. A gyerekeknek olyan kötődés igényük van, amit otthon nem kapnak meg, mert nincs idő semmire. Az a bizonyos sokak által emlegetett minőségi idő, hogy ott vagyok lelkemmel, figyelmemmel, szeretetemmel, a gyermek mellett, hogy valóban ő van a középpontban. Erre nincs idő, de hát nincs idő semmire. Ha nincs idő a fájdalomra, vedd be azt a gyógyszert, és akkor kémiai kényszerzubbony, vedd be, de nincs idő semmire. Most ebben a zaklatott és fölgyorsult életidőben nagyon fájdalmas dolog kimondani, de már az óvodásaink is érzelmi hiányosságokkal küzdenek. Már szorongók például, már az beiskolázás körül is a természetes, hogy a váltás félelmekkel jár. Azt mondja a pszichológia, regresszió, visszacsúszás korábbi fejlődési szakaszra. Persze, bekerülnek iskolába, hiába iskola érettség, vizsgálat és hasonlók. Mégis látjuk, már a szorongásos tünetek kialakulnak. És ez csak fokozódik, ahogy jönnek a teljesítmény követelmények, és még egy-egy olyan pedagógiai attitűd, amit én nem győzök hangsúlyozni, tisztelt pedagógus barátaim. Van egy olyan szabály, 6 és 10 éves kor között erősödik meg az önbizalmi rendszer, ami persze az alapjai már megszületnek a gyermek születése és az anya-gyerek kapcsolatban is, de tulajdonképpen itt rögzül az, hogy fogok tudni bízni magamban, de csak akkor, ha valaki egyszer már bízott bennem, mert le kell töltenem a bizalmat is. Tehát ezért a jó pedagógia az olyan, hogy elfogadó és támogató, bátorító, van is egy ilyen pedagógiai irányzat, individuál pszichológiai rendszer dolgozta ki világsikere. erre van. Mert bejön, de hát az úgynevezett behaviorizmus, a viselkedés tudomány is állítja, hogy a pozitív megerősítéseknek hatalma van, míg a negatívnak, az elmarasztalás, tilalmak, az olyan fajta tilalmak, amik nem is átláthatók a gyerek számára, büntetések, nem viszik előre sajnos a személyiséget. Nos tehát, nagyon fontos, hogy ebben a kettős szorítottságban, hogy már szorongó vagyok, félek, hogy megfelelek-e. Megfelelek-e, és akkor beszorongok, akkor már van eleve egy félelem a félelemtől, hogy jaj, teljesítek-e, és akkor jön a teljesítménykudarc, és nem jön rá a felmentő megerősítés, hogy jól van, ez most nem sikerült, nem baj, bízom benned. Én bízom benned, mert te tudom, hogy benned van a képesség arra, hogy te sokkal jobban teljesíts, és akkor a teljesítmény görcső kioldani a gyerekből, és fölbátorítani, és minden kicsi előrelépésnél már egy kis dicséretet valahogy betenni.
Ebből a pedagógusnak is, vagy nekünk hát szülőknek többet kéne dicsérni a gyerekeinket?
Világos, de nem mindig. Tehát ez nem azt jelenti, hogy szüntelenül indokolt esetben álljon ott a megerősítés, és nem szuperlatívuszokba körülömlengés, hanem egy pozitív megerősítés, hogy látod, bíztam benned, és tudom, és a jövőt illetően is tudom, hogy te meg fogod tudni oldani. Körülbelül
csak nagyon röviden és akár zárójelbe téve is az iskolai stresszkezelésnek, ennek az iskolai relaxációnak milyen pozitív hozadéka lehet, mi lehet az eredmény, és egyáltalán hogyan néz neki ez a gyakorlatban. Ugye korábban is már szó volt arról, hogy ez valamilyen formában a mindennapos testnevelés része lenne, tehát a heti 5 testnevelés órából valamilyen formában egyet erre áldoznának, vagy ebbe integrálnák be.
Itt most akkor egy olyan útra kell lépnünk, ahol egyfelől van a Diáksport Szövetség által, ugye hivatalból kapták azt a megbízást, hogy az heti 5 órás testnevelésnek az egész rendszerét dolgozzák ki, és hogy mi az, ami beférhet a testnevelési órákba, hogy ez személyiségformáló hatású legyen. Csak egy példát mondok, hogy az a fajta értékelő rendszer, amikor a gyerek megugorja a 160 centit, vagy azt az akármi ilyen teljesítményt, ahol a mérce meg van szabva, vagy pedig a saját előzetes teljesítményéhez képest egy jobbat produkál, melyik legyen az értékelésnek a rendszerében. És az nagyon jelentős, ha valaki egy kis esetleg fizikailag ügyetlenebb, hiszen a testi adottságokban hozzuk magunkkal, tehát lassan bontakozik az ügyesség, ha gyakorolok.
De hát egyébként most pont ez jutott eszembe egyébként az iskolai stressz meg stresszkezelés kapcsán, hogyha én visszagondolok az általános iskolai éveimre, akkor nekem például a tornaóra vagy a testnevelés volt a legstresszesebb, ahogy viszonylag ügyetlen, lecsúszott zoknis kisgyerekként azon izgultam, hogy na most akkor azt a hátrabukfencet vagy a gyűrű gyakorlatot, vagy a kézenállást meg tudom-e csinálni. Emlékszem, még otthon is gyakoroltam kézenállást.
Igen, annyira örülök, hogy ezt említette, mert nagyon nehéz a szemléletformálás, és a testnevelő tanárok nevelésében, hivatás, személyiség alakításában, ugye az egyetemen mégiscsak ez a rendszer dívik, és nagyon nehéz ezt a szemléletet megváltoztatni, hogy te a gyermeket a saját magához való teljesítményben előrejutás alapján ítéld meg. És ezért, hogyha egy futó gyerek nem a három kör tudja megfutni, mert esetleg egy kicsit kövérke, vagy nehezebben mozog, vagy ügyetlenebb, akkor ha megfutja az egy után a másik kört is, akkor dicsérd meg. Nem baj, hogy ő az előírásos ötöt nem fogja tudni megfutni, de ha megbiztatod, és azt mondod, látod már, milyen jó, amit elértél, milyen ügyes vagy, ügyesedsz, tudod, már tudom, a következő alkalommal te már a három kört is megfutod. És az a gyerek összetöri magát az igyekezettől, hogy megfeleljen, mert én megdicsértem, és ő meg akar felelni nekem. És ezt nem értik valahogy a szülők, hogy nem megyünk vissza a gyerek optikába, és nem tudjuk átélni azt, hogy milyen az, amikor a gyerek annyira szeretne megfelelni, hogy szeress engem, fogadja engem, értékelj engem. Én is csak egy lény vagyok ebben az univerzumban, valaki számára szeretnék fontos lenni. Ha mi ezt felfognánk, hogy ez így van, máshogy viszonyulnánk saját gyerekeinkhez is, és máshogy viszonyulnánk a pedagógiai szerepünkben is a gyerekhez.
Visszatérve meg arra, hogy mi lehet az eredménye, vagy mi lehet a hozadéka, ha ez mondjuk tényleg beépül az iskolai
oktatásba? Letértem picit a saját vágányomra, mert szerettem volna elmondani valójában, hogy a Diáksportszövetség kidolgozta azt a rendszert, amiben nem csak a stresszkezelés, relaxáció, meditáció, imagináció, tehát belső képekkel való munka, ami hát külön igényelne egy beszélgetést, hogy tegyük már nyilvánvalóvá a hallgatóság előtt, mi az, hogy én képzetekkel dolgozom. Tehát, hogy nem csak az a fajta relaxációs irány, stresszkezelés az, ami bekerülhet a Diáksportszövetség révén a testnevelő órákba, hanem mellette meg kellene tanítani arra a pedagógus társakat, hogy ők egy bizonyos szemléletváltással egyrészt saját maguk egészsége érdekében is tanuljanak relaxációt, tanuljanak belső képekkel való munkát, az úgynevezett mentális relaxációt tanulják. Na most ezzel én semmi olyat nem mondtam, ami megbotránkozásra ad alapot, mert a mindfulness berszeg azt, hogy elfogadjuk, mert hogy az Kabat-Zinn kidolgozta, az tudományosan bizonyította, hogyha én irányítom a figyelmem befelé, és ezáltal egy módosult figyelmi vagy tudatállapotot hozok létre, benn olyan folyamatok indulnak automatikusan, amik csökkentik az idegrendszer feszültségterheltségét, és átprogramozzák szép lassan az idegrendszert egy nyugalmi működésre. Egy kisiklott, túlizgatott idegrendszer, ami más működésre, hibás működésre állt át, visszarendezhető, hogy fölülírjuk a hibás működést egy pozitív megtanulásával. Jót tesz a pedagógusoknak, jót tesz mentális relaxációnak hívjuk, mentális típusúnak. Azért, mert kognitíve, tehát a mentális folyamatokat befele
figyelünk. Ez eleve jó, ha kevésbé stresszes állapotú a pedagógus, az már önmagában
persze,
jó.
Persze, hát például, de túl azon, hogyha ezt indítottuk mi el, és ezt most már évek óta csendben csináljuk, mikor visszautasításra került a bevezetés, hogy az iskolákban legyen a tanrend része a relaxáció, és így tulajdonképpen csak a Sportszövetség révén került be az ő segítségükkel a mozgás alapú relaxáció, ami részét képezheti a testnevelő órának. Azt gondoltuk, akkor mi meg megépítjük azt az utat. Iskolákhoz elmegyünk, van nekünk egy diák relax csapatunk, mi arra vállalkoztunk, kidolgoztuk a nagycsoportos óvodáskortól egész a közoktatási rendszer teljes területére, életkori sajátosságoknak megfelelően, mikor, milyen relaxációs, meditációs és imaginációs módszert ajánlunk. Állunk, és ezt egymásra lehet építeni, és mi viszont a mentális típusút, amit hát a közvélemény nagy riadalommal elutasított és így kizáródott, mi bizony azt is tanítjuk, de hogy tudományosan megalapozottan, és sose dicsekedtem saját munkáimmal, de én azt a tudományos munkát, amiért tudományos fokozatot kaptam, 100 ember relaxációs hatásvizsgálatával értem el. Nekem tudományosan bizonyítható az az út, amit én tanítok másoknak, és amit mi tanítunk, mentális típusú relaxáció, autogén tréning, és olyan, ami a befele fordulással, befele figyeléssel ér el egy tanulási programról van szó. Tudja, mi ez olyan, mint hogy úszni, biciklizni is megtanulunk, ugye, hogy automatikus? Ha egyszer én már megtanultam biciklizni, nem potyogok le a bicikliről. Ha egyszer megtanultam a belső szabályozás folyamatát, azt magától csinálja automatizáltan a szervezet. Óriási kincset ér.
Van itt 5 kulcs szó, ami szerintem a stresszoldásban vagy a stresszkezelésben is kulcs szó lehet, és egyúttal utal az egyik korábbi hangos könyvének a címére is, hogy ez az 5 kulcs szó: kacagj, kocogj, lazíts, érincs és segíts. Ez 5 akár tudatos cselekvést is jelenthet az életünkben? Amitől igen, kevésbé leszünk stresszesek, és hát úgymond talán boldogabbak lehetünk.
Igen, hát ugye abból indultunk ki, hogy nem csak rossz stressz van, a közhiedelem meg ilyen értelemben használja, van jó stressz is. Hát ez az 5 szó, kulcs szó, azokat a tudományosan bizonyított területeket fogja át, ahol a rossz stresszekkel való küzdelemre, a mi belső erősítésünkre is rátanít, valamint az EU stressz összes olyan területét behozza, hogy eszméljünk már, hogy mit idéz elő bennünk, ha elmosolyodunk, hogy azzal, hogy a mosoly izmokat aktiváljuk. Egy Ekman nevű kutató igazolta, hogy 30 másodperc után az agyunk, ez a hatalmas automatizmus, az örömközpont, nucleus accumbens értesül róla, hogy mosoly van, és akkor öröm van, mert ez a pályarendszer azt alakította ki azt a kapcsolatot, hogy általában normálisan akkor mosolygunk, hogyha jól érezzük magunkat, vagy éppen valamilyen kapcsolatba akarok kerülni a másikkal. Tehát pozitív pályákat indít be a szervezetben. A kacogás, hát egy olyan feszültség elvezetés, hát és interaktív, hát bocsánat, ezt ha én egymagam sétálva magamban nevetgélek, akkor bolondnak néznek. Tehát ez igazi társas tevékenység, a kacagások. És hogy mit csinál a kacagás? Csak egy példát. Az egész szervezetünk feszültségeit ki tudja oldani, például megszünteti az obstipációt. Ezt igazolták a, egy olyan egyetemen végzett kísérlettel, amit a Kolumbián végeztek, hogy székszorulásban szenvedőket reggel éjgyomorra egy ötnapos kúra befogtak, úgyhogy nem volt szabad a saját technikákat alkalmazni, és az ötödik napra legellenállóbb is megadta magát, mert annyira tudja a beleket masszírozni. A rekeszizom, ami ugye ezzel a ha-ha-ha típusú hangkiadással rezegteti a rekeszizmot, és a beleket masszírozni, hogy azt mondjuk a kacogás, zsigeri kocogás. Nagyon jó.
Azért is érdekes, mert ha jól emlékszem, amikor legutóbb beszélgettünk ugyanebben a műsorban, akkor éppen az akkor megjelent Ma még nem nevettem című könyv volt a témánk, és akkor valahogy ugye arról volt szó, hogy mennyire keveset kacagunk, mennyire keveset nevetünk, és szerintem ez azóta se változott ez a helyzet, és azért is hozom ezt szóba, mert én nyáron, hogyha előhozatkodhatok egy személyes élménnyel, vagy személyes emlékkel, én nyáron Dél-Olaszországban jártam, egészen a Csizma csücskébe, vagy a Csizma sarkába, és számomra az volt a meglepő, de aztán ezután abszolút megszokottá vált, hogy ott a kamasz gyerektől kezdve az idősekig mindenkinek valahogy, nem azt mondom, hogy kacagnak vagy nevetnek, de hogy mindenkinek valahogy egy derű és mosoly ül az arcán. És a forgalmi helyzetekbe vagy csúcsforgalomba kerülve is ugyan néha átkiabálnak az autóból egymásnak, de az is valami nevetéssel párosul és valami jó kedvel. Na most lehet ezt arra fogni, hogy mediterrán életérzés, meg többet süt rájuk a nap. Nem hiszem, hogy csak erről van szó.
Nem bizony. A szocializáció egy nagyon nagy, hatalmas eszköz. Ez a családi fészeknek az atmoszféráját mintegy úgy programozza be, hogy sajnos ezt a műszót kell használni, hogy letöltjük azt az atmoszférát, amit otthon tapasztalunk, és ha otthon kedélytelenség van.
De, bocsásson meg, de az az érdekes, hogy én is letöltöttem ezt az atmoszférát, hogy két nap után úgymond történelemileg búskomor budapesti férfi emberből hirtelen derűs olaszországi vendég lettem.
Hál' Istennek, mert ezzel kimondta a varázsszót, hogy az ember rendkívül tanulékony és nagyon befolyásolható az irányba, ami jó, mert az pozitív megerősítés, hogy rám úgy hat a másik derűje, hogy átveszem, de hát ez a világész cselvetése, hogy Hegellel fogalmazzak, hogy úgy veszem át a másiktól, szinte úgy töltöm le, olyan magától értetődően veszem át azt a mintát, és ugye hatunk egymásra. Ez bizonyított például a derű pszichológiájában, hogyha én ilyen egyszerű dolgokat, például, hogy megköszönöm magának, hogy most tényleg kaptam egy pohár vizet, köszönöm szépen. Az, hogy én megköszönöm, az magára derűfokozó hatással lesz, és már a következő interakciójában, ha valakihez szól, már ezzel a derűs alapállással szól, tehát valamit nekünk így meg kell tanulni, úgyhogy megtanuljuk, hát átvesszük, gyorsan átvesszük. Hát a nevetés ragályos, azt tudjuk. Olyan mértékig ragályos, hogy valóban néha egészen örvényszerű állapotok állhatnak elő. Nagyon jó, mert például minden derűfokozás az immunrendszerre is nagyon jól hat, ahogy a depresszió immunszupresszióval, immungyengüléssel jár, úgy a jókedv, a humor, a derű, a pozitív lelki állapot, immunerősítő és olyan hormon működéseket indít el a szervezetbe, saját gyógyító, kedélyjavító hormonokat termel a szervezet. Kötődéshormon, szeretethormon, oxitocint, endorfin, női nemi hormonok, szerotonin, ugye, amit nem kell csokoládétáblákat megenni ahhoz, hogy egy kis szerotoninpótlás legyen, mert egymásra hatással is el tudjuk ezt érni. De ez azt kívánja, hogy elinduljon, mint egy olyan láncreakció, hogy belátjuk, hogy ez lehetetlenség, hogy komoran egymásra tekintünk, és továbbadjuk a komorság hangulatát. És az atmoszféra rögtön végtelenül alacsonnyá válik, vagy nagyon-nagyon dekompenzáltakká válunk. Így kellene elhatározni azt, ami, hát az amerikai kultúrában például egy eladó nem állhat úgy a pult mögött, hogy ne mosolyogjon, hogy ne legyen kedves, hogy ne legyen udvarias. Na most kedvesség, udvariasság, egymás iránti tisztelet, kedélyfokozók, ezt igazolta a tudomány. De miért kell tudományosan igazolni azt, ami egy normális emberi tapasztalat? Ha hozzám egy eladó, mikor bemegyek és keresek valamit, kedvesen szól, mivel szolgálhatok, mit szeretne, na várjon csak, majd megnézzük, és akkor kapcsolatba kerül velem az illető, abban a pillanatban jobb a kedélyállapotom, és ezt adom tovább. Hát ez olyan, mint a hólabda, hogy tovább gurul, és ugye itt járt Szonya Jumomirszky Magyarországon, aki az első lefordított magyar nyelvű könyvet, Hogyan legyünk boldogok, ugye ezt írta, és hát ő számolt be a több mint 12 országban végzett összehasonlító vizsgálatáról, hogy ilyen végtelenül egyszerű dolgok, mint amit ön is említ, hogy magára ragadta jó kedély. Hogyha például a hála, hát a hála kifejezése, a köszönetmondás, az egymás iránti ilyen figyelmes tisztelet a mindennapi életünkbe betelepül, akkor olyan módon fokozódik a mi egészség, és stabilizálódik az egészségállapotunk, jobb kedélyűek leszünk. Másrészt pedig ugye a humor, az egy hatalmas eszköz. A humor nem az érzelmi agynak, hanem a bal agyféltekének, ami okos agyunknak a furfangja, hogy teremt olyan különleges helyzeteket, amin akarva, akaratlanul kibudjan belőlünk a nevetés. Ugye paradoxon, amire az értelmes agy a meghökkenés révén azzal válaszol, hogy egyet kacagunk. Na most hát a humorról kimutatták, hogy a feszültségkezelés szempontjából az egyik legmagasabb szintű, mert fölül emelkedik. És ha mi felül emelkedünk, a hétköznapi élet egyébként fájdalmas, néha megoldhatatlan konfliktus helyzetein úgy, hogy mintegy önmagunkat kinevetjük, vagy a helyzetet tudjuk felül emelkedéssel kikacagni, akkor egy olyan oldódás történik, egy öngyógyító és egymást gyógyító.
És kevésbé leszünk stresszesek is talán. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanára vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.